Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Két óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Az Agrárminisztérium és az Agrármarketing Centrum is csatlakozott a Tejterméktanács tej- és sajtfogyasztást ösztönző kampányához, amelynek középpontjában az idén a hazai előállítású trappista sajt áll. Jelentették be a kampány részleteiről szóló budapesti eseményen. Tarpataki Tamás, a minisztérium agrárpiacért felelős helyettes államtitkára elmondta. Számos nehézséggel szembesült az elmúlt időszakban a mezőgazdaság, ezen belül az állattenyésztés, ugyanakkor a kihívásokkal szemben a jól szervezett tejágazat válságállóbb, amelyhez hozzájárul egyebek mellett a genetikai és a termelési háttér, a tenyésztés szervezés, illetve a kormány támogatásai is. Ondré Péter, az Agrármarketing Centrum ügyvezetője ismertette. Magyarországon csak nem 2 milliárd liter tejet állítanak elő. Az egyfőre jutó hazai fogyasztás közel 200 liter. A cél ennek a szintnek minimum megőrzése. Az idei kampány nem csak a tejről, hanem a belőle készült élelmiszerek fogyasztásáról is szól. A júliusig tartó kampány középpontjában a trappista sajt áll. Arra szeretnék felhívni a fogyasztók figyelmét, hogy keressék a hazai tejipar által készített élelmiszereket, köztük a hazai előállítású trappista sajtot, mondta. A kampány Trappista sajt mindig hozza a formáját címmel fut. A hazai előállítású trappista sajt fogyasztásának ösztönzésére, ismertségének növelésére. Magyarország külpolitikáját mindig a nemzeti érdekek vezérlik. Még ha a kormányt bizonyos, a liberális fősodortól eltérő álláspontjai miatt egyesek azonnal fasisztának, vagy éppen az orosz elnök barátjának is bélyegzik. Közölte a Tárca tájékoztatása szerint Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter Jerevánban. Több mint 10 000 illegális határátlépést akadályoztak meg a külső határvédelmi feladatuk során a magyar rendőrök, ami óriási szám, mondta a belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Szerbiába és a bolgár-török határszakaszra induló magyar rendőri kontingens budapesti búcsúztatóján. Rétvári Bence kiemelte, azok a rendőrök, akik más országok határszakaszain dolgoznak, komoly kockázatoktól sem mentes küldetésre vállalkoztak, a munkájukról mindenki elismeréssel beszél. Az államtitkár a külföldi szolgálatra induló rendőrök munkáját megköszönve azt mondta, a magyar rendőrök és határvadászok már 10 éve mutatnak példát, hogyan kell az illegális migráció ellen fellépni. Az alapkamat huzamosabb ideig a jelenlegi szinten maradhat. A tanács megítélése szerint a szigorú monetáris kondíciók fenntartása indokolt. Mondta Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke, a monetáris tanács kamatdöntő ülését követő sajtótájékoztatón. Hozzátette, az inflációs környezetet övező kockázatok, valamint a kereskedelem és geopolitikai feszültségek továbbra is óvatos és türelmes monetáris politikát tesznek szükségessé. Az egyetemi infrastruktúra és az oktatás fejlesztését is szolgáló stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Pécsi Tudományegyetem és az intézményt fenntartó alapítvány az MBH Bank NRT-vel. Barna Zsolt, a bank elnök vezérigazgatója, egyben az alapítvány kuratóriumi elnöke is az ünnepélyes aláírási ceremónia előtt közölte. A megállapodás értelmében tudományos oktatási területen a vállalat és a Pécsi Tudományegyetem között tudástranszfer fog végbe menni, így egyebek mellett innovációs kutatásokat végeznek, és a mesterséges intelligenciát, valamint annak üzleti alkalmazását célzó kutatási és oktatási programokat dolgoznak ki a felek. a közgazdasági karon dedikált MBH tanszéket hoznak létre, 100 első éves, rászoruló és tehetséges, de költségtérítéses képzésben résztvevő hallgató számára ösztöndíjprogramot indítanak, és segítik az egyetemi infrastruktúra fejlesztését, azon belül a Pécsi Tudományegyetem klinikai központ korszerűsítésében is részt kívánnak vállalni, fejtette ki. Végül az időjárásról. Szerdán a napos időt követően erőteljes felhőképződésre számíthatunk, és késő délutántól északnyugat felől helyenként zápor, a délnyugati határ közelében néhol zivatar is kialakulhat. Az északnyugati északi szél élénk, olykor erős lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 21 és 26 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Reggel, mikor kinéztem és láttam, de sajnos szemembe sütött a nap. Láttam a madarakat szállni az égen, sajnos szemembe sütött a nap. Láttam az embereket járni a réten, sajnos szemembe sütött a nap. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Öreg rosta tanítja, everything's alright. Csak dúlolom azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Azt, hogy jó, 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 de jó nekem. Jó nekem. Éjek, de nem rezeg benne már semmi sem. Azt mondják, hogy pozitívan éjek, de nem rezeg benne már semmi sem. Lekéstem a gépemet, nem megyek, nem megyek én már haza. Lekéstem a gépemet, nem megyek, csak tudolom azt, hogy jó, jó, jó.
Jo, jo. Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az osztrák-magyar monarchia a 19. század közepétől az első világháborúig ma délkelet Lengyelországban található, Przemysl körül 45 kilométer hosszan erődítménykomplexumot épített az orosz birodalom katonai fenyegetése esetére. Az erőd az első világháború legsúlyosabb ostromait élte át. A harmadik ostromára 110 éve, 1915. május 31-től került sor. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Marosi Endre hadtörténésszel beszélgetünk. Az első ostrom 1914. szeptember 17-én kezdődött, és orosz vereséggel végződött.
Przemyszl az osztrák-magyar monarchia és Közép-Európa legjobban megépített, legerősebb erődje volt. Nem vár, ahogy a köznyelv mondja, hanem erőd. A két kifejezés rengeteg különbséget takar. Vár az kőből épült és fából, és alapjában közelharcra és kiságyú harcra rendezkedik be. Az erőd olyan, mintha egy várat kisvárakkal vennének körbe, fallal húznának össze, és így a várak összességét nevezzük erődnek. Tehát olyan épületet, ahol a bástyák olyan tövegben vannak, és olyan fölényben, hogy az egész ostrom a bástyák körül, a tüzérség körül zajlik le. Na most Przemysl már a vasbeton időszakában teljesedik ki. Azzal jár, hogy több méter vastag betonfalakkal fedik le a kazamatákat, föld alatti alagutakat, föld alatti lakásokat, és ezek a beton erődítések kiállják az akkori orosz tüzérség legvadabb tüzeit is. Fordítva nem, az osztrák-magyar monarchia mozsárágyúi lényegesen erőteljesebbek voltak, mint a oroszoké, és ha mi ostromoltuk volna Przemyszlt, akkor a mi tüzérségünk meg tudta volna oldani ezt a feladatot, amit az orosz tüzérség nem volt képes.
Az erőd az első világháború legsúlyosabb ostromait élte át. Az első ostromra 1914. szeptemberében kezdődött, és orosz vereséggel végződött. Mit vártak az oroszok, mi volt a céljuk Przemysl elfoglalásával?
A hadászati cél az egészen jelentős volt mind a két félnél. Az első világháború nyugati frontjának döntő hadművelete az első volt, a Schlieffen-terv végrehajtása Flandriában, és ehhez a német hadvezetés segítséget kért a szövetségeseitől, olyan segítséget, hogy 40 napig tartsák föl ők az oroszokat egyedül, ezzel minden erőt a németek Flandriával tudnak átvinni, és megnyerik a háborút is. Erre 6 hetet adtak, és ígérvényt, hogy megcsinálják. A Przemyszli első ostromnak a mi oldalunkról tétje tehát az volt, hogy egyedül az osztrák-magyar monarchia serege a Przemyszli erődre támaszkodva meg tudja adni ezt a 40 napos haladékot, meg tudja tartani, vagy sem. És ha meg tudja is tartani, elég lesz ez a németeknek a háború megnyerésére. Mi utólag tudjuk, hogy nem volt elég, de akkor reális lehetőség volt a háború megnyerésére. Ha a német vezérkar pontosan követte volna az eredeti terv előírásait, irányzatait, számait, a különböző területeken bevetett különböző hadtestek, hadseregek maximális számát, akkor ha ezt követte volna, igen komoly eséllyel mehetett volna a második fordulónak. Ehhez pedig a Przemyszli erőd adta a támasztékot.
Ha az oroszok elfoglalták volna Przemyszt, akkor veszélyeztethették volna a sziléziai német iparvidéket is, természetesen hosszú távon, nem?
Az így is megtörtént. Nem csak a sziléziai iparvidéknek a fenyegetése, hanem Magyarországé is. Amikor megyünk Lengyelország felé autón vagy vonaton, akkor átlépünk a szlovákiai oldalra. Ha ott jobbra kinézünk, akkor a Kárpátok hegyfonulata egy érdekes alakzatot vesz föl, amit az akkoriak, az első világháborús elődeink horpadásnak mondtak. Duklahágó helyett duklai horpadást mondtak. Ez a lényeget jól kifejezte. A támadó orosz csapatok könnyebben jöttek a duklai horpadáson át Magyarország felé, mintha bármely más irányt vettek volna. És be is törtek Magyarország területére többször is, és itt rendkívül véres harcok folytak. Uzsoki csonthegyek, mondta édesanyám, aki magyar szakos tanárnő volt, gyerekként mondta nekem, hogy na ezt olvasd el kisfiam, majd ha nagy leszel, és kézbe veheted, mert hogy a 1950-es években nem kívánatos volt. Később kézbe tudtam venni, meg van máig egy példánya. Olyan riportok sorozata ez, amik döbbenettel ébresztik rá az embert arra, hogy ez a nagy háború, hogy akkor hívták, nem első világháborúnak, hiszen nem gondolta senki, hogy lesz második is, de meg kell számozni. És a nagy háború olyan véres volt, ami egyszerűen hihetetlen mai szemmel nézve. Például Magyarország területéről, az akkori Nagy Magyarország területéről 1.680.000 újoncat vittek háborúba 1914. májusától december 31-ig. Az osztrák-magyar monarchia embervesztesége halottakban, súlyos sebesültekben, hadifoglyokban 1.800.000 volt. Gyakorlatilag, ha nem töltötték volna föl újra és újra a frontsereget, akkor az osztrák-magyar haderő decemberre elfogyott volna, számát tekintve megvolt a nószaldós egyenleg. Irtózatos veszteség. Ha azt mondjuk, hogy Donkanyar, akkor a második világháború rettenetére gondolunk, és 200.000 sebesült hadifogoly katonákra, 200.000.
Tulajdonképpen sem is a Galíciának a fő védelmi területe volt. Nem helyeztek rá akkora hangsúlyt, amekkorára szükség volt?
Azért volt Galícia rendkívül fontos, mert a Schlieffen tervnek a folytatása ezen a ponton, Przemysz környékén, és Galícia keleti részén állt vagy bukott. Ha ezt nem tudjuk tartani, és az orosz gőzhengert, ahogy akkor nevezték, az orosz gőzhengert nem sikerül feltartóztatni, akkor a Schlieffen terv korábban összeomlott volna. Ez volt a tétje az osztrák-magyar védelemnek. Én azt gondolom, hogy amit lehetett megtenni, azt megtettek. És ráadásul a csapataink a háború első szakaszában egész másként teljesítettek, mint mondjuk egy hónappal vagy két hónappal később. A Galíciában félelmetes hírnevet vívó magyar huszárokat itt nevezték el Vörös Ördögnek. A Vörös Huszárnadrágról kapták a nevüket. Félelmetes rohamokat indítottak, és újra nyerték a kisebb-nagyobb határmenti csatákat. Volt úgy, hogy összeomlóban volt a teljes orosz védelem a limanovai magyar győzelem után 1914. decemberében.
A második ostromra 1914. novemberében került sor, és orosz győzelemmel végződött.
Itt azt kell figyelembe venni, hogy az első ostrom olyan feladatot rótt a premiszi erődőrségére, amit az képes volt teljesíteni. Az orosz tüzérség nem volt olyan erős, mint a várbeli védelem. Az orosz hadseregnek nem volt akkora emberfölénye, amekkora egy ostromhoz szükséges, és az oroszok kicsit öntelten kezdtek hozzá az első ostromhoz, abban a biztos tudatban, hogy napok vagy egy-két hét alatt legyűrik a védelmet. Önbizalom az nem biztos, hogy jó. Hadászatban nagyon sok vereség azzal kezdődik, hogy a későbbi vesztes fél még magát győztesnek vélvén olyan manőverekbe megy bele, amikben nem kellett volna. És így a veszteségei olyan nagyok, amiket később nem tud ellensúlyozni.
A második ostrom helyi összecsapások sorozatából és a magyarok kitörési kísérleteiből állt. Azonban mindez nem vezetett eredményre.
Nem vezetett eredményre egyáltalán az orosz ostromtörekvés. A három ostrom egyikében sem mindaddig, amíg a második ostromnál el nem fogyott az élelmiszer és a tápanyag a Przemyszi erőd kazamatáiban, és az éghalász szélén támolygó katonák folytatták a harcot, és nem a harcedzett, frissen háborúba induló fiatal sorállomány. Tehát itt nem azt a feladatot kapta az erődőrsége, amire hivatott volt, amire kiképezték és amire számított, és ezért a második ostromban nem voltak meg azok a katonai esélyei, amik az elsőben megvoltak.
Tulajdonképpen az oroszok a kiéheztetés stratégiájához nyúltak.
Mint minden jelentős várostromnál ostromlók ehhez nyúlnak, tehát amikor bebizonyosodik, hogy néhány roham nem elég a vár bevételéhez, aránytalan veszteségek következnek be, akkor az ostromlók rendszerint félbehagyják a véres ostrom műveleteket, és a kiéheztetés taktikájához folyamodnak, ahogy Przemysznél is történt. És amikor ez hosszadalmas ugyan, de sokkal kisebb áldozattal jár, meghozza az eredményét, akkor könnyebb dolga van az ostromlóknak, mint hogyha nap mint nap százával áldozná a katonát. Kuzmanek Herman az adott őrség legmagasabb rangú katonatisztje volt, erőt parancsnok, ez volt a titulusa. Annyi joga volt, mint egy erőt parancsnoknak, nem több és nem kevesebb. Fölé rende egy felső parancsnoka, Frigyes főherceg volt. És Frigyes főherceg is, mielőtt döntést hozott volna, vagy közölt volna Kuzmanekkel, a császári haditanáccsal konzultált. Vagyis volt egy parancsnoki láncolat, egy parancsnoki hierarchia, ennek egy magas szintjén ugyan, de ott állt Kuzmanek, és ahol parancsot kaphatott, azt teljesítenie kellett. 19-én azért kapott kitörési parancsot, mert a haditanács, a császári haditanács keserű szívvel rögzítette, hogy a rendelkezésre álló maradék erők sem elegendőek áttörésre, tehát a galiciai front áttörésére, és nem tudják felmenteni Przemysz erődjét az ostrom alól. Ezért az erőt őrségének saját kezébe kell letenni a saját sorsát. Ezt nehéz szívvel hozták meg ezt a döntést, majd ezt közölték Kuzmanekkel. És amikor Kuzmanek azonnal azt kérdezte vissza, hogy ez jelenti-e a kitörés megkísérlését, akkor azt a választ kapta, hogy ez egyetlen esély a hadifogság elkerülésére, a hősi halál mellett a kitörés, a sikeres kitörés. Kuzmanek megkérdezte továbbá, hogy szabad kezet kap-e a kitörés megtervezésére. Természetesen igen, mondtak neki. Ez azért volt természetes, mert mindenki arra gondolt Bécsben, hogy a Przemyszi helyőrség az valahol nyugat felé, a felvidék felé fog kitörni, és ott az eddig kiválóan harcoló Borojevics hadsereg tud neki valamelyes segítséget nyújtani, ha már a kitörés sikerült. Azonban Kuzmanek jó katona volt. Nem is beszélve a helyettesére, a Tamási altábornagyról, a magyar csapatok parancsnokáról a erődben. Minden jelentős közelharcban Tamási ott volt a katonáival együtt, és ő részt vett minden rohamban, védelemben, és amit lehetett, megtett. No, ők ketten úgy döntöttek, hogy okozzanak meglepetést. Nem nyugat felé a várt irányba törnek ki, hanem kelet felé. Tehát a várból úgy jönnek ki, hogy mintha Lemberg felé támadnának, azonban a lembergi országútról jobbra elkanyarodva Pusok felé veszik az irányt, és az addigi harcokban fényesen megvédett uzsoki szorosnál jönnek be magyar területre. Ez egy nagyon nehéz feladatnak tűnt, összesen mint egy 70 kilométert kellett megtenni harcban. Vélelmező, hogy az oroszok elzárják azt az utat. Persze elzárták.
Tulajdonképpen viszont ez volt a Przemyszi tragédia ellentmondása? Hogy a harci tevékenység fő eseményei nem az erőd közelében, hanem attól messzebb történtek?
Hát az a helyzet, hogy minden jelentős ostrom valahol a távolban szokott eldőlni. Ritkán csak a közelben. Ugye minden jelentős ostrom előbb-utóbb átmegy kiéheztetésbe, átmegy másba, mint ami eddig történt, és amikor átmegy másba, akkor eltávolodnak az események az erődtől vagy váraktól. Ez most Przemysznél is így történt, de az orosz hadvezetés olyan fölényben volt ekkor már, hogy egyszerű taktikai fogásokkal nem lehetett meglepni. De a taktika ugye a harc téren megvívott rohamokat, a taktikát jelenti. A hadászat pedig a hadseregek egymással való nagy mérkőzésének a fedő neve. Itt most taktikáról beszélünk.
Az orosz cár II. Miklós is meglátogatta az erődöt az orosz győzelem után, de tulajdonuknak csak 9 hétig örülhettek, mert sem is 1915 nyaráig maradt orosz kézem. Mi is történt akkor?
Az történt, hogy a főirányban, a galíciai harcok irányában támadásba ment át az osztrák-magyar monarchia és a német haderő csapatai támadásba mentek át, és Gorlicénél áttörték a frontot. Ez nagyon ritkán fordult elő a nagyháború történetében, hogy főerők a másik főerőkön át tudnak törni. Itt Gorlice az első ilyen áttörés volt a keleti fronton, és a legnevezetesebb majd később a Caporettói áttörés, ami majdnem háború győzelemmel ért véget. Visszatérve a főerőkkel vívott áttöréssel, orosz haderő ereje megroppant, és önálló támadásra egyelőre többé nem volt.
Tehát a harmadik ostrom a város 4 napos csata után került ismét a szövetségesek kezébe. Az orosz hadvezetés kezdetben az elemzések szerint politikai okokból tartani kívánta az erődöt. Konkrétan mi lehetett ez? Milyen okok miatt?
Azt, hogy ne ismerjék be a tényt, hogy az osztrák-magyar-német csapatok megroppantak a harmadik ostrom ideje alatt, de nem omlottak össze, sőt, át tudtak menni a galíciai hadműveletek egyik legjobban tervezett áttörő hadműveletébe, és csak nem elűzték az oroszokat Kelet-Galíciából, nem sokon múlott. Tehát ezt kellett valamilyen módon leplezni, és ezért nem adták át a Przemyśl romokat a visszatérő központi hatalmak csapatainak, hanem az utolsó golyóink igyekeztek védeni ezeket a romokat, amelyek védhetetlenek voltak pont azért, mert az osztrák-magyar-német őrség, illetve az osztrák-magyar kormány közelebbről helyőrség mindent felrobbantott, ami védelemre alkalmas létesítmény volt még a Przemyśli erődben. Így katonai értelemben véve védekezésre nem volt esély.
A 3 ostrom során a magyar és német csapatok hatalmas vereséget könyvelhettek el maguknak, nagyon-nagyon sokan meghaltak. Tehát nagyon sok embert veszített, sokan hadifogságba kerültek. De mégis ezt a 3 ostromot miként lehet értékelni az első világháború függvényében?
Tehát a nagy háború időszakában, az egész háború keresztmetszetében a Przemyśl folytatott ütközetek sora egy óriási hadászati összecsapásnak volt a része, de a háttérben a Schlieffen-terv működik, nem működik kérdésének eldöntése volt. Tudjuk, nem sikerült a központi hatalmak terve, nem tudták áttörni a frontot Flandriában, a Marne folyónál, Párizs környékén, és így a háború megnyerése elmaradt, a győzelem a harctéren megjött, de a háború győzelme elmaradt. Ezzel a legtöbbet vesztette a központi hatalmak tábora, amit vesztetett a háborúban. Ugyanakkor a galíciai sikerek bizonyították, hogy 1915 osztrák-magyar-német szövetség éve volt, és az eredmények összességét tekintve a mérleg az ő javukra billent. Ismétlem, de nem járt együtt a háború megnyerésével.
Kedves hallgatóink, Marosi Endre hadtörténésszel beszélgettünk. A technikai munkatárs Bolyás János nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Somogy megye kellős közepében van ott egy kis fatornyos falu, kicsiny házak egymás mellett szépen, s minden házon van egy zöld zsalu. A férfiak mind elmentek régen, az asszonyok csendben sírnak ott. Mikor este fönt a magas égen kigyúlnak a fényes csillagok. Özvegy asszony a kicsi fiával kiül este a pitvar elé, s áhítatos ábrándos orcával néznek ketten föl az ég felé. Édesanyám, mondja meg azt nékem, hogy odafönt vajon mi ragyog? Mit jelentenek ott fönt az égen azok a sok fényes csillagok? Két szemében sűrű könnyek gyűlnek, s megszólal a somogyi anya. Az egyik egy szakasz vezetővé, a másik egy káplár csillaga. Gallérjukra volt az rája tűzve, hanem most már szegény, mint halott. Az angyalok felvitték az égbe, s ott ragyognak fent a csillagok.
Szeret
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről, befejezve a II. Vatikáni zsinatnak a liturgiáról, a Szent Miséről szóló határozatait. A mai alkalommal egy kicsit még kitérőt teszünk a Szent Miséről való elmélkedés lelki tartalmára, utána pedig folytatjuk, befejezzük majd a gyakorlati tudással, a gyakorlatnak a fontos szerepével. A mai alkalommal a Jukátot, a Katolikus Egyház ifjúsági katekizmusát vettem elő, és ez volt az, ami egy kicsit arra indított, hogy folytassuk még az eukarisztiáról, a Szent Misén való áldozásról, egyáltalán a Szent Misén való részvételről az elmélkedésünket, a lelki tartalomról. A Jukátnak a 211-es kérdése így hangzik. Mennyire fontos az eukarisztia az egyház számára? Válasz. Az eukarisztia ünneplése a keresztény közösség lényege. Ebben lesz az egyház egyházzá. És így folytatja. Nem azért vagyunk egyház, mert fizetjük az egyházadót, mert jól megértjük egymást, vagy mert innen-onnan véletlenül egy közösségé jöttünk össze, hanem mert az eukarisztiában Krisztus testét vesszük magunkhoz, és Krisztus testében újra és újra átalakulunk. Tulajdonképpen a Szentmise bekezdésekor, amikor elkezdtünk róla elmélkedni, akkor már beszéltünk arról, hogy a Szentmise nem arról szól, hogy mi jól érezzük magunkat a Szentmisén, bár az is fontos, hanem az, hogy találkozzunk Jézussal. Talán hangsúlyosan is kifejezi a Jukát, mennyire fontos az eukarisztia az egyház számára. Itt is felsorolja a Jukát, hogy milyen neve van Krisztus lakomájának, és hogy mit jelentenek ezek a nevek, így válaszol a 212-es kérdésre. Különböző nevek fejezik ki a kifürkészhetetlen titkot. Szent áldozat, Szent Mise áldozat, az Úr lakomája, kenyértörés, eukarisztikus gyülekezet, az Úr szenvedésének és halálának emlékezete és föltámadásának, szent és isteni liturgia. Aztán kifejtve, a Szent áldozat, a Szent Mise áldozat, az eukarisztiában jelenné válik Krisztus egyetlen áldozata, amely befejez és fölülmúl minden más áldozatot. Az egyház és a hívek odaadásukkal maguk is csatlakoznak Krisztus áldozatához. A misse szó a latin elbocsátó szóból származik, ite, missa est, menjetek, küldetéstek van. Erről már elmélkedtünk és gondolkodtunk. A következő az Úr lakomája. Minden eukarisztikus ünnep most is ugyanaz az egyetlen lakoma, amelyet Krisztus ünnepelt tanítványaival, és ugyanakkor elővételezte annak a lakomának, amely az Úr az idők végezetével fog megünnepelni a megváltottakkal. Nem mi emberek végezzük az Isten tiszteletet, maga az Úr hív minket az Isten tiszteletre, és ő van jelen benne titokzatosan. Magyarul, nem mi teszünk valamit az Istennek, ő hív meg, és ő lát vendégül bennünket. Újra és újra megemlítem, ezért fontos, hogy a Szent Misét ne csupán rádión, televízión, vagy másféle elektronikus formában hallgassuk, lássuk, hanem ott legyünk, hogy részesülhessünk Krisztus titkában. A következő a kenyértörés. Ez egy régi zsidó étkezési szertartás, mondja a lyukat, amelyet Jézus az utolsó vacsorán fölhasznált, hogy ezzel juttassa kifejezésre odaadását értünk a római levél 8.32 alapján. Jézus föltámadása után a kenyértörésről ismerteti meg magát tanítványaival. A keresztény ősközösség a liturgikus ünnepi étkezést kenyértörésnek nevezte. Olvassuk csak a apostolok cselekedeteit, hányszor szerepel a kenyértörés szónak a kifejezése. A következő eukarisztikus gyülekezet. Az Úr lakomájának ünneplése is hálaadó gyülekezet, ahol a gyülekezet, egyáltalán az egyház látható módon megjelenik. Ott van Krisztus, mint az egyház feje, és ott vannak tagjai, az egyháznak a gyermekei. A szenvedés, a halál és a föltámadás emlékezete a következő megfogalmazás. Az eukarisztikus ünneplésen a közösség nem önmagát ünnepli, hanem újra és újra fölfedezi és megünnepli azt, hogy Krisztusnak szenvedése és a halálon át az életbe való átmenete ismét jelenné válik. A Szent és Isteni liturgia, Szent Misztérium a következő megfogalmazás. Erről így szól a lyukat. Az eukarisztikus ünnepen a mennyei és a földi egyház egyetlen ünneplésben egyesül. Mivel az eukarisztikus adományok, amelyekben Krisztus jelen van, a legszentebbek a világon, ezért beszélünk a legszentebb, legméltóságosabb oltári szentségről is. A következő megfogalmazás és annak kifejtése szent közösség. Így fogalmaz erről a lyukat, mivel a Szent Misén Krisztussal és általa egymással is egyesülünk, használjuk a kommunió, a közösség elnevezést is. Ezek után a lyukat a Szent Mise szükséges részeseiről beszél, de erről már úgy gondolom, hogy a zsinat alapján sokat beszéltünk, elmélkedtünk, fölösleges volna újra megismételni. Talán érdemes egy pont előtt megállni a 217-es kérdés előtt, amely így kérdez, ezt kérdezi. Mi történik az egyházzal, amikor az eukarisztiát ünnepli? A válasz ez. Amikor az egyház az eukarisztiát ünnepli, minden alkalommal azelőtt a forrás előtt áll, amelyből állandóan ő maga jön létre, amikor Krisztus testét eszi, Krisztus testévé lesz. Ez más neve az egyháznak. Krisztus titokzatos teste, jegyzem meg. A testestől, lelkestől nekünk magát adó Krisztus áldozatában van helyünk egész életünk számára. Munkánkat, minden szenvedésünket, minden örömünket, mindent egyesíthetünk Krisztus áldozatával. Ha így fölajánljuk magunkat, átalakulunk, tetszünk Istennek, és jó, tápláló kenyérré válunk embertársaink számára. Megjegyzi a lyukat. Újra és újra szídjuk az egyházat, mintha csak egy többé vagy kevésbé jó emberekből álló egyesület volna. Valójában az egyház az, ami az oltáron minden nap titokzatosan létrejön. Isten magát adja mindegyikünknek, és a vele való kommunió szentáldozás útján meg akar változtatni minket. Nekünk megváltoztatottaknak kell megváltoznunk, és megváltoztatnunk a világot. Csak másodrendű minden más, ami az egyház még ezen kívül. Az egyház a kommunióban, a szentáldozásban valósul meg leginkább. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk, illetve rátérünk a gyakorlati tennivalókra a szentmisékkel kapcsolatban. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Kedves hallgatóink,